Tatarok környezetében viharossá fokozódhat. Éjszaka 10-19 fok, napközben 27-32 fok lesz. Hétvégén ismét 40 fok körüli meleg valószínű.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Idén már 35. alkalommal kerül megrendezésre a Zempléni Fesztivál augusztus 14-e és 23-a között. Ebben az órában e kapcsán a Zempléni Fesztivál művészeti vezetőjével, Hollerung Gáborral beszélgetek. Mindjárt kezdünk, Hello, Szanyi Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szanyi Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Sem tudtam, mit akarok, mindig csak vágytam. Téged se kerestelek, csak rád találtam. Régen bíztam és féltem is, hogy változni fogok, de most arra tudom, hogy nem lehet is, tán nem is.
A békén hagyják gyökerét, sok volt már. Festettem napfényt, esőt, ölelést, hogy csak pár percre tavasz legyen oda bent. Festeni szoktam nagy hegyeket, a csúcsra felérni úgy se lehet, ha a vágyakat inkább fel se kelem, szintelen élet lesz fecsetem. Mindig a végét festem előtt, az álmokat élem az élet előtt. A csúcsra felérni úgy se lehet, de meg tudom mászni a képzeletet. Szírtem várnak rám, madarak szállnak fel, mi emberként kékre kenünk, repülést nincsen szár, csak kézben az ecset vonás, nyomokat megfestünk, egy képet egy életen át cipelünk. Festeni szoktam nagy hegyeket, a csúcsra felérni úgy se lehet, ha a vágyakat inkább fel se kenem, szintelen élet lesz fecsetem. Mindig a végét festem előtt, az álmokat élem az élet előtt. A csúcsra felérni úgy se lehet, de meg tudom mászni a képzeletet. Festeni szoktam nagy hegyeket, a csúcsra felérni úgy se lehet, ha a vágyakat inkább fel se kenem, szintelen élet lesz fecsetem. Mindig a végét festem előtt, az álmokat élem az élet előtt. A csúcsra felérni úgy se lehet, de meg tudom mászni a képzeletet.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a fesztiválok világában fogunk kalandozni, egészen pontosan egy fesztivál világában, ami immáron 35. alkalommal kerül megrendezésre, ez pedig a Zempléni Fesztivál, és a Zempléni Fesztivál művészeti vezetője, Hollerunk Gábor már itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Köszöntöm a hallgatókat.
Még mielőtt leszállazzuk ezt a bizonyos 3,5 évtizedes fesztivált, azelőtt tavaly valamikor december magasságában, ha jól emlékszem rá, sikerült elmennem a Műpába, ahol megnéztem egy előadást, ahol néptáncosok is voltak, meg jó magad is ott voltál, talán még egy karmesteri pálca is kiesett a kezedből. A tavaszi áldozat volt az első félidő, ami azért, hogyha az ember mondjuk úgy, hogy szereti a megszokott hagyományos dallamos előadásokat, nem biztos, hogy azt kapja a tavaszi áldozattól.
Ez így van. A történelemből ismerjük, hogy mekkora botrány volt a darab bemutatása, amiben mögött persze azért szervezkedések is voltak, de valójában ez egy teljesen még a régi zenében, és főleg egy folklórban gyökeredzik ez a zene, csak és egyébként azt is nekünk szokatlan, hogy az orosz folklórban mennyi ritmus van, ami picit mutálódik, picit változik, tehát hogy amelyikben az ember elveszti azért a biztonságát, úgy azért mára azért ez egy nagyon-nagyon szeretett darab lett, és azért nagyon élveztük, hogy a közönsége az első fél idő után mekkora ovációban részesítette ezt a produkciót. El kell áruljam, hogy dög nehéz darab, és nekem a legnehezebb, mert hát ami minden történik itt. Viszont a második fél időben egy kapott egy reflexiót a az egész, amely a mi magyar folklórunkból indul ki, és amelyben rengeteg ugyanezt hasonló gesztust hallhatott a közönség, és hát és ugye külön örültem, hogy Bartókra, Weinerre és mindenféle Szentpári Roland egy rapszódiájának tételére táncolt a Fitos csapat, és hát le a kalappal, ahogy ezt ők megtették.
Nem véletlenül hoztam be ezt a témát, meg ezt az előadást, koncertet, mert a Fitos Dezső Társulat is ott lesz egyébként nálatok majd az Empléni Fesztiválon, de ez majd egy későbbi topik lesz. Egyáltalán hogy bútoroztatok össze a Dezsővel meg az Enikővel? Te kerested meg őket, hogy esetleg csinálnátok valamit, vagy nekik volt ötletük?
Én bevallom őszintén, hogy én már nagyon régóta, én egyébként nem tudom, 6 évig vagy 8 évig voltam a Honvéd Együttesben, és Novák Tata utódjaként ottan még évekig igyekeztem a tánc és a zene viszonyát minél közelebb hozni egymástól, és amikor a zenekar már csak a zenekar volt számomra a legfontosabb, akkor azért elhatároztam, hogy minden esztendőben csinálunk egy táncprodukciót. Ez hol klasszikus tánc volt, vagy modern tánc, hol pedig néptánc volt. És lényegében a bakancs listánkról csak Dezsőik hiányoztak, akik egyébként szintén a Zemplényi Fesztiválon nézhettem meg pár évvel ezelőtt, és teljesen oda voltam ettől a teljesen friss, fiatalos, és a népzenéhez kötődő ilyen szokásokat, amely nem biztos, hogy mind igazak, és pont úgy igazak, ahogy ezt mi gondoltuk. Hihetetlen szabadsággal bánnak ezzel a dologgal, nagyon-nagyon tetszett nekem, és egy nagyon természetesen utána fölkerestem őket, hogy nincs-e kedvük, és a következő évben megcsináltuk ezt a produkciót, amely láthatóan nekik is nagyon sok kedvük volt, és egyébként azt kell mondanom, hogy egy néptáncban élő együttes számára egy nagy szimfonikus zenekarral egy közös produkciót csinálni, az egy elképesztő élmény nekik is.
Még egy kérdés ez az előadáshoz, meg úgy alapvetően a karmesteri tevékenységhez, aztán majd foglalkozunk az Empléni Fesztivállal. Ezen az előadáson volt, és lehet, hogy már többször előfordult az életedben a pályád során, hogy olyan vehemenciával irányítod a csapatot, hogyha fogalmazhatok így, hogy egyszer csak a karmesteri párca az első hegedűs mellett landol.
Ez nem teljesen így van egyébként, mert ez pont azt mutatja, hogy lazán fogom és egyébként, tehát hogy ez semmiképpen nem vehemenciát mutat egyébként, a vehemenciánál törik a pálca. Tehát ezt csak úgy mondom, tehát hogyha egy tört pálcát látnak, az azt jelenti, hogy a karmester hisztérikus. Azt, hogy kiesik a kezéből, hát az vagy már a végső stádium, vagy inkább egyfajta lazaság. Nálam ez elő szokott fordulni, amikor pláne valamit ember akar mutatni, és nem a taktra figyel annyira, úgyhogy az biztos, hogy nem egy. Egyébként én nem emlékszem erre, mert azért ilyen több is előfordul az életemben, de logikailag ez inkább lazaság.
Amit látnak belőled, vagy belőletek, karmesterekből, illetve a Budafoki Doknányi Zenekarból, a kedves rajongók meg a közönség, az, hogy fölálltok a színpadra, és akkor ott aztán nem tudom, 1,5-2 órát megtöltitek tartalommal. De emögött nyilván 1,000,001 belefektetett munkaóra meg próba van. És most egy ilyen filmes hasonlatot hozok ide, hogy nem tudom, a Stracciatella című filmet láttad-e Kern András főszereplésével, amiben karmestert játszik. A műhely munka olyan, mint abban a filmben bemutatták, vagy az csak karikírozva van?
Hát nem feltétlen karikírozva van, hát le van egyszerűsítve egyébként, mert hiszen nem az a fontos, hogy nagyon sok ilyen film van egyébként, mert a Furtwängler film és rengeteg meg olyan, ami egy karmesterségről szól, vagy egy zenélésről, vagy bármi ehhez hasonlóról. Azt kell mondanom, hogy mindenfajta eredmény mögött hosszú folyamat áll. Tehát egy olyan zenekar, mint a miénk, amellyel azért 35 éve együtt vagyunk, én több mint 35 éve vezetem ezt a zenekart, és a társaságnak a nagy része mondjuk, hogy a minimum 15 év óta nem cserélődik már, ott egy nyelv, egy kommunikáció alakul ki, amely adott esetben leegyszerűsíti a próba folyamatot, mert nem kell elmagyarázni azt, amit egyébként maguktól is tudniuk kell, és tudnak is, és nyilván mindig egy-egy adott darab speciális nehézsége, vagy különlegessége az, amelyik próbát igényel. A Sakar az volt, de egyébként a Sakar, és azért, mikor életünkben először csináltuk, akkor 8 vagy 10 próba volt, most meg azt hiszem 4 próba alatt összeraktuk a dolgot. Tehát itt van egy összeforrottság, egy egymás ismerete, és lényegében azonos reflexmechanizmusok, amelyek alapján egy együttes viszonylag biztonsággal állhat ki a színpadra.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Zempléni Fesztivál művészeti vezetője, aki nem mellesleg a budafoki Dohnányi Ernő szimfonikus zenekarnak az ügyvezető zeneigazgatója is. Hollerung Gábor, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Nem hagytad aludni a lelkemet, a világot megunni nem lehet, nem lehet. Néztük, ahogy a hold ragyog, elkiabáltam, hogy jól vagyok, jól nem vagyok. Képzeletemen miért nincs a tesz, ez lesz, mi végül tönkre tesz. Sötétben nem lelek, nem lelek. Nevetésedben élet hordalék, megérzed, amit igazán mondanék, nem mondanék. Sosem volt hozzád mindsetem, lassul a tánc, mégis élvezem. Magamhoz közelebb hoztál, mint a sorsom. A mérgem annyit ér, csak mint a nyílhegy. Megégetem magam, de már mindegy. Magányos film szalad vagyok az orsom. Magamhoz közelebb hoztál, mint a sorsom. A mérgem annyit ér, csak mint a nyílhegy. Megégetem magam, de már mindegy. Kint jársz, mint a fény otthon. Bárki éget lámpaként a bár.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Hollerung Gábor, a Zempléni Fesztivál művészeti vezetője ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Köszönöm, hogy itt lehetek. Mindig örömmel lesz beszélgetni.
Az elmúlt szűk negyed órában ide citáltam egy előadást, amely a Műpában volt tavaly, amit a saját zenekarod, a Dohnányi Ernő, a budafoki Dohnányi Ernő szimfonikus zenekar, valamint a Fitos Dezső társulat megszínesített, mármint hogy a második fél időt, és jó magad is ott voltál. És azért hoztam be ezt a topikot, és azért kezdtük így, mert az egészen pontosan 13-ától 24-ig, hogyha jól mondom, tartom, Zempléni Fesztiválon egyébként pont a zenekarod lesz a rezidens, pont te vagy a művészeti vezető, és a Fitos Dezsőik is ott lesznek.
Ez így van. Egyébként ez nem véletlen, bár azt hiszem, ezt már ők ajánlották, tehát már, és nagyon örültünk ennek, ez ráadásul fiataloknak szóló, ez egy kamaszodó produkció, és amúgy is fontos nekünk a fesztiválon, hogy legyenek fiatalok számára is program, és lesz még egy jó pár, ha van időnk, akkor majd említek, de ez kimondottan azért érdekes, mert a népzene is olyan, hogy el kell kapni a generációkat időbe ahhoz, hogy ezt a mérhetetlen értékű és egyébként hihetetlen élményt adó kultúra az mindenkinek legalábbis néhány éven keresztül a része legyen az életének.
Az majd egy későbbi előadás lesz, már mint a Fitos Dezsőik előadása. Igen. Induljunk el az elején. Hogyha már a zenekar oda, a budafoki Doknányi Ernő zenekar, a rezinens...
Nyugodtan mondhatod BDZ-nek. Ez olyan, mint a MIPA, hogy már nem művészetek palotája, hanem a BDZ, az már mindenki számára ismerős.
Szóval a BDZ a rezidens, és veletek indul. Ti vagytok a nyitó hangverseny, vagy a nyitó koncert, hogyha jól fogalmazok.
Ez így van, ez is egy hagyomány lett most már néhány év óta. Ebben az esztendőben egyébként egy érdekes koncert lesz, mert némileg az amerikai évfordulónak is tisztelgünk, egy Gershwin zongora versennyel, és ugye adja magát Dvořák Új világ szimfóniája ezen a koncerten, amely egyébként semmi köze nincs Amerikához, azért ezt harkan elárulom, és az az indián népdal sem indián népdal, ez egy virtigli csezene, de az egésznek van egy fenségessége, amit tehát inkább, hogyha meghallom ezt a zenét, akkor úgy egy New York-i felhőkarcoló jut eszembe a dologról, akkor már léteztek egyébként, amikor Dvořákot élt. Úgyhogy egy ilyen műsorral kezdjük az egész fesztivált, amely egyébként több más fontos évforduló mellett ez alkalommal az amerikai függetlenségi nyilatkozatnak előtt tiszteleg.
Olyan zenekar vagytok, a BDZ egy olyan zenekar, és akkor most maradunk nyilván a Zempléni Fesztivál keretein belül, de mégis a zenekarodból kiindulva, akik, mármint hogy a tagok, kisebb klikkeket talán fogalmazhatok így hoznak létre a zenekar keretein belül, úgyhogy a BDZ nem csak úgy jelenik meg, hogy akkor Hollerung Gábor kell és az egész zenekart vezényi, hanem a kisebb csapatok is fellépnek itt-ott.
Ez így van, és most már nem is olyan kisebb csapatok, és nem is olyan kevesek. Mindjárt ugye a második napon Sátorai Újhelyen a Kamara Együttes, Szűcsapor vezette Kamara Együttes lesz a dolognak a bázisa, és egy fantasztikus Mozart játék lesz Miklós Erikával, és Novák Péter rendezésében, hát többé-kevésbé színpadra állításában. Ez is egy különleges dolog, fiatal muzsikusok, fiatal énekesek fognak énekelni, és egy gyakorlatilag egy fiatal énekes számára sokkal előnyösebb egy kisebb kamara együttessel föllépni, mint mondjuk egy brutális szimfonikus zenekarral, amelyik ugyan árokba ül a operába, de mindig túlharsogja az énekeseket, úgyhogy ez is egy ilyen lesz a második, és a harmadik, megint egy másik csapat, az Infusion együttes, amely BDZ-sekből áll, BDZ-sekből is áll, illetve néhány vendége van, ők meg szerencsén csinálnak egy fúziós koncertet, ami azt jelenti, hogy a zene minden ága egymással házasítható, és igyekszünk megmutatni a közönségnek, hogy mit bír el tulajdonképpen a zene, és mennyire nincs konfliktusban semmilyen zene, semmilyen másik zenével.
Eleddig zenéről beszélgetünk, fúziós zenét említettél, meg ugye az Új Világ Szimfóniát, meg Gershwin, stb. Említettünk, na de hát a Zempléni Fesztiválon azért más jellegű, könnyedebb zenei műfajok is megjelennek, és akkor, hogyha ugrunk az időben, akkor talán egy Magna Cum Laude-t is oda hozhatunk hozzátok.
Hát vagy Takács Nikolászt, vagy Nyári Károlyt, és egyébként a Kodály Kórus Debrecenből meg egy fantasztikus olyan koncertet csinál, amely klasszikus zenéből jazzszel lépnek föl egy jazz trióval, és maga a kórus, én ezt hallottam Budapesten ezt a produkciót, ez is egy fantasztikus crossover ebben a körben, úgyhogy, és hát értelemszerűen a Magna Cum Laude is egy, ami egyébként a 20. ünnepnek az előestén fog megszólalni, amúgy egyébként másnap egy filmzenekoncert, tehát ad a BDZ, úgyhogy igyekszünk nagyon ezt a szándékosan mereven tartott műfaji határokat minél inkább szétsöpörni, és minél inkább természetessé tenni.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Zempléni Fesztivál művészeti vezetője, művészeti igazgatója Hollerung Gábor. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Se tudnám hátra hagyni, mert előttem evel. szétép a szó, amit látok. Betemet a sír, amit ástok. Tudom, nehéz, hogy otthon emész, ha a tükörképedet nézed. Tudom, hogy fáj, de egyszer muszáj lesz másik útra lépned. Ha benned valami félrement, azért nem.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Zempléni Fesztivál művészeti igazgatója Hollerung Gábor ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
Zenékről beszélgetünk, zenei programokról az elmúlt szűk negyed órában. Ott lesz a BDZ, meg ott lesz a BDZ-nek a különböző, vagy ott lesznek a BDZ különböző kisebb együttesei, mert hogy ott nálatok az együttesen belül van à la carte talán, meg van kamara együttes, minden is lesz, meg Magna Cum Laude, meg Nyári Károly, stb. Stb. Na de, a Zempléni Fesztivál nem csak zenei programokról szól. Táncprogramot már egyet említettünk, ugye? A Fitos Dezső Társulat a Kamaszodókkal megjelenik, na de hát ezen kívül számtalan program, és nem csak táncos programok.
Hát és a színházi oldal is, illetve hát mondhatnám így az irodalom, vagy a verbális műfajok iránti igény és fontosság is jelen van. Lesz egy színházi előadás, a Feleségek és Szeretők, vagyok. Lesz egy egyébként félig meddig színpadias táncelőadás, egy tangó produkció, de hát egy különleges élmény lesz mindenkinek, aki eljön a Mácsai Pálféle műhely látogatás produkcióra, és lesz egy mindjárt Atikám, egy József Attila produkció is, tehát minden évben, hát részben azért is, mert ugye a Magyar Nyelv Múzeuma ott van, azért ott nagyon komoly tradíciója van a magyar nyelv kultúrájának, és értelemszerűen minden évben valamilyen produkció van, ami részben verbális, vagy esetleg valamilyen módon szcenikus, de azért a irodalomhoz kapcsolódik.
Most az van, hogyha azt a térséget veszem, az Zemplént veszem, akkor tudok említeni nagy színháztermeket, koncerthelyszíneket, stb. A Zempléni Fesztivál nem csak ezekre a nagy terekre költözik be, és akkor most ilyen földrajzi helyek jelleggel közelítsük meg ezt, méghozzá oly módon, hogy kisebb borteraszokon, udvarokon, portákon is lesznek előadások.
Ez így van. Nem mernék a felsorolásba belekezdeni, mert biztos, hogy megakadok hamar, mert így annyira azért nem könnyen jutnak eszembe az ilyen település nevek, de valóban így van ez. Ugye hát egyrészt ez egy alappillanata azért a fesztiválnak az, hogy minden este Sárospatakon egy borterasz van, ami valahogy jazz van, és a legjobb magyar együttesek jönnek el boldogan, és egyáltalán nem érzik kínosnak, hogy egy olyan széles társaságnak játszanak, akik közben az iszogatnak, meg néha talán beszélgetnek is, és ez egyébként egy természetes része kell, hogy legyen adott esetben a kultúra működésében. De valóban legkülönbözőbb helyeken lesznek. Hát a tangó is például egy kastélyban történik, és igyekszünk nagyon a kis településeken, ahol mindig megkérdezzük, hogy szeretnének-e és mit szeretnének-e, általában ránk bízzák, de azért megnézzük a helyszínt, és ehhez választunk valamit. Legyen, ha tudjuk, akkor mindig igyekszünk ezt open air, tehát a szabad ég alatt. Ha nem, akkor meg mindig megvan a megoldása. Szerencsére egyre több olyan művelési intézetet, művelési házat ismertünk meg, amelynek possibilis használható tere van, ahol adott esetben egy 20 fős zenés társaság is meg tud szólalni, de bármit meg lehet csinálni, és hát így állunk össze. Hát van egy fantasztikus kastélyterasz, ahol szintén minden évben csinálunk rendezvényt, úgyhogy értelemszerűen azért ennek a fesztiválnak nem edukáció a célja, hanem szórakoztatás. És igyekszünk a mindenkori közönség számára, amelynek egy része egyébként törzsközönség, és erre nagyon büszkék vagyunk, de mindenki, aki oda látogat, az választhasson magának bármikor bármit. Nyilván azt nem tudjuk megtenni, hogy miután azért elég sok rendezvényen egy napon négy, ott azért maximum kettőt lehet meghallgatni, de olyatira is igyekszünk figyelni, ha valaki itt van, akkor mellette legyen valami ott, egy-két óra múlva. Bármi, amivel az embereknek ezt a fajta élményét, ami a végül is pihenés és kikapcsolódás és feltöltekezés azért a művészet erejével, és azért ezt úgy látjuk, hogy nagyon szereti a közönség, és nagyon igényli ezt tőlünk.
A főbb helyszínek Sárospatak, Szerencs, és akkor csak párat említek. Tájja, Taktaharkány, szóval hogy számtalan helyen megjelent.
Igen, és ezeken a helyeken is minden évben más tud történni. Van, amikor templomban vagyunk, van, amikor egy templom udvarban vagyunk, van, amikor valami bármilyen helyszínen, és mondom, nagyon-nagyon sok olyan település van, amelynek igenis használható művháza van.
35. alkalommal kerül ez évben 2026-ban megrendezésre a Zempléni Fesztivál. Nyilván Töviről-hegyire ismeritek a településeket, az egész Zemplént, és akkor tudjátok, hogy mit, hova lehet betenni. De hogy mindig ti keresitek meg a helyszíneket, vagy most, hogy ez egy 3,5 évtizedet ünneplő fesztivál, a különböző települések, kulturális intézmények már maguktól jönnek, hogy akkor ebben az évben szerepben. Nálunk lehetne ezt meg ezt, vagy mindig ti osztjátok?
Nem, ez úgy történik most már jó ideje, hogy évelején valamikor még írunk egy kedves levelet, hogy kívánnak-e részt venni az Zemplén Fesztiválon. Azért is kell föl kell tenni ezt a kérdést, mert pont a válságos évben kialakult egy konszenzus, hogy a települések hozzájárulnak azért a fesztivál költségeihez, mert azért a bevételi lehetőségek és a kiadás között az olló egészen katasztrofálisra nyílt azért az elmúlt 2-3 évben. Ilyen körök megválaszolják, hogy igen, akkor azt is a kérdésben abban benne van, hogy van-e kérésük, hogy itt legyen, vagy ott legyen, vagy ilyen legyen, vagy olyan legyen. Ezeknek a 80-90%-a ránk bízza a dolgot, és néha nagyon jó ötleteket kapunk, vagy adott esetben vannak új belépők, akik még eddig nem voltak, de azt mindig megtesszük, hogy egyeztetünk a településekkel, hát vannak annyira kialakult reflexzerű dolgok, amelyek minden évben működnek, hogy ez nem különösebb, de amikor nem vagyunk biztosak, akkor elmegyünk, megnézzük, lemérjük, aggályunkat fejezik ki, javasolunk, vagy boldogok vagyunk. Mindenesetre mindenképpen egyfajta konszenzus eredménye az a program, amely nem csak a mi számunkra, nyilván én azért egy valamilyen mértékben szűrő vagyok, meg néhány kollégám is, tehát van, amire nemet mondok, és ez nem feltétlenül műfaji kérdés, hanem adott esetben bármi más, erről ne is beszéljünk ilyesmiről, de lényegében egy konszenzus az, ami megtörténik, ami a befogadókkal is, és az odalátogatók számára is egyaránt jó.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Zempléni Fesztivál művészeti igazgatója, művészeti vezetője Hollerung Gábor. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Zsebemet elől húzza a doksza, vágja sorát a napokra ketyeg, nevemen a millog falu rossza, szívem tovább lapozna, már a világ megbékülhet, nincs többé nyomás, nem söpri már udvaroma, senki, senki más. Kapom a csókjaidat, a szavad megbódít, belebetegedek a szemed meg. Baba, hogy megsúgjam, minek a hú meg a bánat, kapom a csókjaidat, a szavad megbódít, belebetegedek a szemed, meggyógyít, várj te kicsi baba, hogy megsúgjam, kinek ragyog fel ez a szív.
Csak azért, mert a csókjaid után mondanám meg igazán rólad, rólad a világ mit szólhat, bármerre jársz, a sok csókkal, bókkal, vigyázz az oly csókkal.
Kapom a csókjaidat, a szavad megbódít, belebetegedek a szemed, meggyógyít, várj te kicsi baba, hogy megsúgjam, minek a bú meg a bánat. Kapom a csókjaidat, a szavad megbódít, belebetegedek a szemed, meggyógyít, várj te kicsi baba, hogy megsúgjam, kinek ragyog fel ez a szív. Bánatos, ha jó. Kapom a csókjaidat, a szavad megbódít, belebetegedek a szemed, meggyógyít, várj te kicsi baba, hogy megsúgjam, minek a bú meg a bánat. Kapom a csókjaidat, a szavad megbódít, belebetegedek a szemed, meggyógyít, várj te kicsi baba, hogy megsúgjam, kinek ragyog fel ez a szív.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Zempléni Fesztivál művészeti igazgatója Hollerung Gábor, aki egyébként a BDZ zeneigazgatója, ügyvezető zeneigazgatója is ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
Köszöntöm a hallgatókat, akik velünk vannak még mindig, és azokat is, akik most kapcsolódnak be.
Nagyon sokat beszéltünk az elmúlt szűk 3/4 órában a különböző programokról, meg helyszínekről. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy ez a Zempléni Fesztivál, ez nem csak arról szól, hogy akkor ott mindenféle kulturális programokat kap az ember, hogy akkor egy zenei előadás, vagy koncert, vagy egy tánc előadás, hanem hogy nyilván, hogyha Zemplénbe megyünk, Tokaj közelsége, Tája közelsége, ott a bor, a gasztronómia is nagyon fejlődik, meg hát, hogyha már arról beszélünk, hogy Tokaj, meg Nagykopasz, biciklivel is fel lehet menni, szóval mindenre is odafigyeltek.
Hát ezekre nem mi figyelünk annyira oda, de egyébként borzasztó jó a kapcsolatunk az egész borvilággal azért, és hát jó érzés volt most is Bacsó Andrással találkozni, aki már nem a Orémuszba dolgozik, de csinált saját maga egy fantasztikus borászatot, és ezt mi most láttuk először, amikor néhány két-három hete ott voltunk, és hát elmondhatatlan az a tudás, az a szeretet, az az emberség, az a magával ragadó lélek, amely ezt körülveszi, és ez valószínűleg így van minden borászatban, és hát a borászatok értelemszerűen az egyik legfontosabb alapilléreink, hiszen szinte mindegyik olyan borászat, amely szeretett volna rendezvényt, ott csinálunk a fesztivál alatt is, ahol legkülönbözőbb produkciók vannak. Vannak könnyedebbek, vannak kimondottan igényesebbek. Itt egyébként adott esetben a borászat maga is megmondja, hogy mit szeretne. Vannak kialakult tradíciók, hogy a szegi pincében egy ekkora területen mi mindent lehet csinálni például.
Egy-két utolsó topik a végére, Gábor, már hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Olyan programokról beszéltünk eleddig, amelyek a felnőtt közönséget célozzák. A zenei programok, a táncelőadások, stb. Persze mehetnek gyerkőcök is, de a Zempléni Fesztivál azért célzottan olyan programokat is szervez, amelyek kifejezetten a
gyerkőcöknek. Így van, ez így volt, így lesz ebbe az esztendőbe is. Beszéltünk már a Fitos Társulatról, ők ez a kamaszodók produkciójú, már említettem. A Perpi Jazz is a gyermekeknek szól, és a Liszt Ferenc Kamarazenekar, akik egyébként az alapítói, és hát mai napig velünk vannak, és ők játsszák a hagyományosan a zárókoncertet, őnekik is egy bábos produkciójuk van a fiatalok számára, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyra becsülök egyébként. És hát vannak olyan produkciók is, amely tulajdonképpen minden korosztálynak szól, ilyen Bősze Ádám, aki mindig valamivel meglep minket, és mindig azt gondolhatja bárki, most Bartókról lesz szó, vagy Bartókból indul a dolog, de ebből is ki fog derülni, hogy ez minden korosztálynak és mindenki számára érdekes és rendkívül dolgokat mesél Ádám mindig.
Külön rá kérdeztem volna, mert hogy vannak azért a magyar zenei életben olyan zenetudósok, karmesterek, akik szívesen beszélnek a különböző előadások előtt, vagy darabok között, stb. Jó magad is ilyen vagy egyébként, hogyha fölmész a színpadra, és akkor direkt úgy kerestétek a Bősze Ádámot, hogy legyen egy hasonlóan gondolkodó figura, mint a művészeti
igazgató? Nem. Én azt gondolom, hogy egymást termékenyítjük meg, ez kicsit olyan furcsa ez a dolog, de szép lassan még nemrég elment Földes Imre, akitől megtanultuk azt, hogy a közönséget mindig ki kell szolgálni információval is, és ebből a szempontból, ugye az Ádám is sokáig a zenéről beszélt, és aztán rátalált erre, hogy a zene meg, ami amögött van, akár társadalom, akár emberi lélek, akár bármi, és ezt is pazar módon csinálja. És hát én ugye megtanulván ezt mai napig üzem, egyébként az Zemplényi Fesztiválon is lesz egy hangverseny, szokás szerint a Megérthető Zene, amelyben most Beethoven 5. szimfóniát igyekszem egyébként nem szörnyen nehéz a közönséghez közelvinni, de azért egy raffinált gazember volt azért Beethoven bizonyos dolgokban, és erre érdemes rámutatni. Miközben ez egy drámai és felszabadító alkotás egyben, de közben azért rengeteg finom csalafintaság van ebben a műben is.
Utolsó kérdés most már a végére, Gábor, mert sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Jó magad, már nagyon régóta a művészeti igazgatója vagy az Zempléni Fesztiválnak. Fogod magad 10-e, 11-e körül, vagyis a fesztivál előtt pár nappal leköltözöl, végigjársz mindent, és aztán majd valamikor augusztus végén előkerülsz, közben ott lesz egy születésnapi ünneplés, vagy ingázol Budapest és Zemplén között.
Most már a fesztivál vezetője is én vagyok, hogy Miklós eltávozott a dologból, tehát gyakorlatilag én igyekszem minél kevesebbet muzsikálni most már, és minél inkább a rendezvényen foglalkozni, és minél több helyen jelen lenni, mert ez egy nagyon fontos elem, hogy direktbe kommunikáljunk, és adott esetben el is várják tőlem azt, hogy minél több emberrel találkozzam. Úgyhogy én ott vagyok egész idő alatt. Egyébként egy fantasztikusan működő, rutinos csapat az, amely a részletekkel foglalkozik, tehát nekem azért, és minden reggel megbeszélünk dolgokat, de én ebben maximum valamilyen elvi módon mondom azt, hogy ne jobbra, hanem balra, és ne föl, hanem le. Egyébként a csapat ezt nagyon tudja, hogy mit kell csinálni.
18-án. Tudod, hogy lesz valami meglepetés, mert hogy készülnek rá a kis zenekarodnak a tagjai, a helyiek, a szervezők, vagy ez meglepetés szokott
lenni? Hát 18-a elég zaftos nap lesz a zenekarnak, úgyhogy ráadásul nem is én vezénylem a koncertet, úgyhogy maximum, hogyha arra járok, gondolom, hogy el fog hangzani. Én azt gondolom, hogy büszke lehetek arra, hogy 50-60-70 éves koromban is nagy ünnepséggel fogadták a muzsikusaim, az énekkarom, és egyébként a közönség is veszt az ünnepet. Én azt hiszem, hogy ez egy normális nap lesz, ahol lehet, hogy este egy picit többet iszunk majd.
Mert hogy akkor lesz a születésnapod.
Hát igen, 18-án lesz, igen.
Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Én köszönöm, hogy veletek lehettem, és köszönöm a közönségnek is a figyelmét.
Kincsűvít a szél, hallom meg én hozzám beszél. Nézem a boromat, nekem ennyi marad. Nem megyek sehova, jobb lesz otthon, maradok ma. Megint nem haladok, talán egyedül maradok a végén. Nem biztos, hogy jó lesz. Talán ez vagyok én, fekete kötkacsint felé. Fekete lelkű angyalok győzködnek folyton, ki vagyok. Azt hiszem mégis maradok, széleken egyensúlyozok. Talán ez vagyok én, alattam végtelen meredék.
Valamit a szélnek is el kell vinnie, valamit az esőnek mosnia kell. Valamit a számnak is szólni kellene, mert tudod csak az, mi nem száll soha el. Valamit a földnek is el kell nyelnie, valamit a tűzre is raknia kell. Valamit a szemem se lát soha többé, és tudod csak az, mi nem száll soha el. Nem minden dal lesz szomorú, nem minden rólam szól. Nem minden tegnap mondja, hogy más lettem holnaptól. Nem minden szó lesz szana szép, nem minden úgy lesz jó. Nem minden lélek maradék, nem minden rólam szól. valamit az élet sem ért eléggé, valamit a halálnak hoznia kell. Az utolsó szó az a kétkedésé, mert tudod csak az, mi nem száll soha el. Valami a homokba nyomot se hagy, valami az üvegre karcolva fel, valamit a hideg se űz ki belőled, és tudod csak az, mi nem száll soha el. Nem minden dal lesz szomorú, nem minden rólam szól, nem minden tegnap mondja, hogy más lettem holnaptól. Nem minden szó lesz a szép, nem minden úgy lesz jól, nem minden lélek maradék, nem minden rólam szól. Egyszer majd halkabban zúgnak a telek, a fehér is kevésbé szúrja a szemed, a reggeli kávém is kiül a gangon, és miért csak a tükörbe hallom a hangom. És halkabban zúgnak a telek, a fehér is kevésbé szúrja a szemed, a reggeli kávém is kiül a gangon, és miért csak a tükörbe hallom a hangom.
De magyar ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában a Zempléni Fesztivál művészeti vezetőjével, Hollerung Gáborral beszélgettem, a következő órában pedig a Cosmix alapító frontemberével, Lányi Lalával fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Tóth Éva.
Ez a Petőfi Rádió.
Folytatódott az országgyűlés rendkívüli ülése, 100 éves autót állítanak ki a Magyar Nemzeti Múzeumban. Hétvégén visszatér a kánikula 40 fok körüli meleggel.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtó ág járható, a lehajtó ág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtó ág sem használható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy teljesítse a Tisza párt vállalásait, ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napi rend előtti felszólalásában. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Megszavazták Zonnenwendt Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Folytatódnak a vidékfejlesztések. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Újra látogatható lesz a Sándor Palota a következő két szombaton, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a nyitott kapuk program sorozatra a Sándor Palota honlapján lehet regisztrálni. A programra egyéni látogatók vagy legfeljebb 20 fős, augusztus 8-án 30 fős csoportok jelentkezését várják. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba. Daruval emelték fel, és a legnagyobb búvintézkedések mellett gurították be az épületbe a 100 éves és még ma is üzemképes járművet, amely csütörtöktől látható az Amerikai Álom című kiállításon. A műtárgy azért is különleges, mert a típus tervezésében két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is részt vettek.
Petőfi. Petőfi Rádió. Időjárás.
Holnap napos száraz idő várható, kevés felhővel, a szél megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Északa 10-19 fok, holnap napközben 27-32 fok valószínű. Hétvégén ismét 40 fok körüli meleg lesz.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a Cosmix, a Depeche Mode és Jean-Michel Jarre is. A Cosmix alapító frontemberével, Lányi Lalával beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
A jó hírem nem eshet csorba, beállok én is a torna sorba, hiszem, hogy két paralel történet a végtelenben összeérhet. Álmaimban nem ezt vártam, de felébredtem és megtaláltam. Szabad egy hely és leparkolnék, veled az időben eltévednék. De tudom-e majd überelni anyádat, és te nem mosod magad után a kádat. Gyűjtünk lakásra és autóra, Coelho idézett a meghívókra.
Mezőkön, mezőkön, én táncolok mezőkön, mezőkön, én táncolok mezőkön, mezőként.
Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni, kicsit elmélyedünk majd a 90-es évek második felének a zenéjében, és a 2000-es évek zenéjében is, egészen napjainkig átnézzük majd ezt a pár évtizedet. És velem szemben a stúdióban már itt ül a Kozmix frontembere, Lányi Lala, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Szervusztok, üdvözlök mindenkit, szia!
Még mielőtt a Kozmixról beszélnénk, csapjunk bele a témának a kellős közepébe, mármint az aktuális témának a kellős közepébe. Azt hihetné az ember, hogy te csak ezt a bizonyos magyar révet tolod, vagy toltad az elmúlt évtizedekben, de nem, a te zeneiséged az olyan sokrétű egyébként, hogy aki nem lát bele jobban, az nem is tudja, hogy te mennyire képzett zenész vagy.
De érdekes ez az élet, nem, hogy az ember, amikor lenéz akár csak a lába elé a fűben sétálva, akkor látja, hogy milyen szép zöld normális esetben, és amikor közelebbről megnézni, akkor rájön arra, hogy milyen gazdag élővilág rejtőzik, és lapul a talpa alatt olykor. Valahol az én világom is ilyen egyébként. Sosem foglalkoztam, vagy nem volt igazából időm sem arra, és talán igényem sem, hogy feltétlenül arról szóljon az életem, hogy járok balra jobbra, és arról beszélek, hogy én zenéleg vagy más szempontból éppen mit teszek, mert sosem volt idő igazából a tényleges munka mellett nekem ezzel nagyon foglalkozni. És jobban érdekelt mindig az alkotás, jobban érdekelt mindig az, hogy valóban azt csináljam, amire hivatott vagyok, amire én úgy érzem, hogy valahol születtem, és ez gyerekkorom óta így van. Amikor mások csajoztak, meg bulisztak balra jobbra, akkor én otthon nyomkodtam a szintetizátoromat. Szóval az én életem azért a komoly zene irányából indult egyébként, édesapám is zenész volt, és nagyon sokat tanultam nyilván tőle, a karinektől kezdve a hangszerezzenén keresztül. Nálam a zongora volt a fő és legnagyobb szerelem, holott mégis húvos hangszeren kellett tanuljak, úgymond, mert a családban édesapám által már volt zongorista, és ugye az volt a terv, hogy akkor legyen egy húvos, én voltam a klarinétos a csapatban, de mindenki tudta nagyon jól, hogy én akkor is a zongorában vagyok szerelme, szóval ez indított el, és amikor az elektronikus zene úgy ránk rúgta az ajtót valamikor a 80-as évek elején, ahonnan én számítom, ugye a saját időt számításom szerint, még kisgyerekként terepasztalt építve, a idősebbik nővéremnek egyik udvarlójának volt egy Speak and Spell Depeche Mode albuma, és kazettán természetesen. Azt valahogy így meghallottam, és a terepasztal építgetés közben így ezt így elinstandoltam tőle, és így bennmaradt a magnóban. Valami olyat kaptam, nyilván nem csak a Depeche Mode által egyébként, hanem úgy általában a 80-as évek elektronikus zenei által, amire azt mondtam, hogy hú, ez valami nagyon, nagyon más, nagyon új, és megnyitja a teret egyébként, és senkinek övezzem meg igazából ezért, mert én nagyon szeretem valóban az akusztikus hangszereket, sőt alkalmazom is, még ma is, de az elektronikus zene számomra egy még szélesebb világot tárt fel, ugyanis ott nem voltak azok az alap adottságok és kötöttségek, amiket akkor azok az analóg hangszerek, és egyébként majd később a szemplerek is okoztak itt a világ, amiben gyakorlatilag bármi belefért. Szóval egy óriási óriási dolog született bennem. És ez gyakorlatilag végig kísért minden értelemben, mert bár Kodály Bicinum éneklési versenyeket nyertünk, meg ilyenek, tehát hogy az énekkel is volt dolgom, meg sok minden mással, de sosem akartam énekes lenni. Én szintetizátoros voltam, ízig-vérig mindig is, és nem is álltam volna ki a hangszer mögül, ha én hódmezővásárhelyi születésüként találtam volna olyan énekest akkor, aki legalább annyira komolyan veszi, mint én, és miután sosem sikerült ezt összehozni, ezért kényszer énekesként odaálltam, és jó, akkor majd megírom a dalt, felveszem a dalt, eljátszom a dalt, eléneklem a dalt, és ez gyakorlatilag mondhatjuk, hogy szinte a mai napig is így zajlik.
Nagyon sok kérdés fölmerül bennem az iménti mondataid kapcsán, és le fogjuk szálazni mindegyik topikot, amit említettél, viszont ha már említed a Depeche Mode-ot is, ez az, ami aktuális most veled, veletek kapcsolatban. Született egy ilyen projekt, hogy 101 hang, és akkor annak te is tagja vagy. És hát felültetek erre a hullámra, méghozzá olyan tűnik, hogy elég nagy sikerrel, mert nem csak Magyarországon érdeklődnek iránta az emberek, hanem hogy viszitek szerte Európába.
Igen, egy nagyon picit ezen most módosítanék, én általában inkább mindig visszafogottabban szoktam nyilatkozni, de szerintem nem hullámra ültünk fel, hanem most hullámot gerjesztettünk ezzel inkább. Ugyanis az van, hogy az általános megszokott tribute produkciókban ugye eleve cél az, hogy próbáljuk minél inkább úgy előadni és úgy létrehozni magát a tiszteletből, tisztelgő produkció oldaláról mindent, ahogy az eredeti szól. Itt pedig egyáltalán nem az a cél. Sőt, nagyon is elvárás az, hogy itt mindenki a saját egyeniségét hozza a színpadra, próbálja átitatni az ő személyiségével, és maga a zenei felépítmény is olyan, hogy bár a Depeche Mode az alap, a dalok ugyanazok, azokat a rejtett értékeit nagyítja fel ez a produkció, amik végülis mindig benne voltak a Depeche Mode-ban, csak most egy kicsit jobban láthatóvá teszi. Értem itt a szimfonikus zenekart, vagy amik sokszor nyilván elektronikával megoldott, de igazi karénekes kórus megszólalás jellemzik. Szóval ez egy nagyon különleges együttállás, ahol cél az eredetiség, de mégis nyilvánvaló is legyünk őszinték, az is nagyon cél azért, hogy az eredeti érzés azért megmaradjon. De szóval nem eshetünk túl messze.
Világos, tehát, hogy igazából nem másoltok, hanem hogy egy önálló produkciót hoztok létre a Depeche Mode munkássága kapcsán.
Igen, és a legfontosabb egyébként ebben, illetve az egyik legfontosabb, hogy ezt rajongók készítik rajongóknak. Tehát ez egy ilyen nagyon nagy szeretett projekt, és azért volt fontos megjegyeznem, hogy nem hullámra jut rá a produkció, mert ez egy jó pár éves folyamatnak az eredménye, hogy ez végre színpadra állhatott. Nyilván ennek voltak egyébként jogi akadálya is, és voltak technikai, és a többi, ennek meg kellett érnie, szóval nem lehet csak úgy belecsapni, és azt mondani, hogy ehhez kellett egy Ida Rauer Richard, aki ott van mögötte zeneileg, de ehhez sok mindenki kellett, hogy így összeálljon. Tehát most jelen pillanatban, és akkor mondjuk ki, ott van a Nemzeti Férfi Kar, ott van a szimfonikus zenekar a háttérben, és ott van egy olyan live band, amiben parádis zenész csapat nyomja az élő talpalávalót, és még fontosabb, hogy megvan tartva azért az a fajta ős elektronika, ami a Depeche Mode-ban nyilván ott van, és ez nagyon magas színvonalon. És ez erre nagyon háklis voltam én is, mikor a produkcióhoz csatlakoztam, hogy vajon ez meg fog-e történni benne, mert azért a szerelem egy részéhez hozzátartozik az is, hogy vannak kötelező elemei, aminek azért úgy kell megszólalni, ahogy az van.
Mit énekelsz? Mik a tiei? Szabad ezt tudnunk, vagy titok?
Hát igazából ugye az előző évről könnyen beszélek, mert ott a Just Can't Get Enough volt, és a People Are People, ami azért érdekes, mert most ez tök vicces, nem azok a kedvenceim. Nagyon sok kedvencem van, ezek is úgymond közé tartoznak, de most, aki kéne emelni, nem ezek lennének azok. Én nagyon szerettem volna egy picit a mélyebb vonulatba, a mélyebb dalokba helytállni, de valahogy úgy hozta a sors, hogy nekem is van egy olyan produkció, ami évi 100 koncerttel járja az országot 31. esztendejében, és bár az elején csatlakoztam a produkcióhoz, közben ki kellett álljak belőle, elmondtam a srácok, elnézést, de egyszerűen képtelen vagyok párhuzamosan futtatni ennyi minden, és ősszel, amikor visszatértem a szezon vége felé, akkor felhívtunk, és azt mondom, hogy hát tartozom egy ebéddel, meg úgy elmondanám, hogy mi történt, mert annyira nagyon durván el volt, amit most havazva, hogy ezt nem bírtam volna, és akkor azt mondom, jó, együk meg az ebédet, de figyelj, van még pár hét, gyere inkább, és van még itt egy-két dal, amit el kéne énekelni, úgy sincs rá senki, vagy volt, amit valaki azt mondta, hogy nem annyira, jó, akkor, és így összejöttünk, és tényleg az lett, hogy az utolsó pillanatban mégis visszatértem, és mégis elénekeltem azokat a dalokat, és imádtam, és a közönség is imádta, egyébként nagyon jó volt.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lányi Lala, énekes, zeneszerző, dalszerző, előadó művész, a Cosmix oszlopos tagja. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Elmúlt már évfél, néha visszanéznél, ezzel már elkéstél, nincsen baj. Őszintén mondom, nincsen semmi gondom, érzem, hogy a szívem felsúhaj. A múltan hátra hagyom, és csak keresem az úton, az ára szemben úszom. Később megmutatom, most a pillanatnak élek, új szélba érek, yeah.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Lányi Lala ül velem szemben a stúdióban, a Kozmix oszlopos alapító tagja, zeneszerzője, előadó művész. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Milyen jó, hogy itt vagyunk.
A 101 hangról beszéltünk az imént, ami ugye egy nem tribut előadás, hanem hogy a Depeche Mode munkásságát alakítjátok kicsit ugye a saját szájatok ízére, férfi karral, szimfonikusokkal és énekesekkel. Jó, magad is részt veszel benne, és még számtalan énekes nő is, többek között a Nagy Adria, Pásztor Anna, stb. Elég díszes társaság jött össze.
Igen, egyébként ez jól fémjelzi azt, hogy itt valóban nem cél, hogy sok kis Dévgehez rohangáljon a színpadon. Tehát a női erővel ugye azt is erősíti szerintem a produkció éppen, hogy itt valóban nem az a cél, hogy Dévgehen próbálja bárki is utánozni. De egyébként a Petke Balázs, ugye aki az egyik megálmodója ennek, és mondhatjuk, hogy szerintem művészeti vezetője is a produkciónak, azért jó nagy részben, ő táncművészként állt ebbe bele, nyilván nagy Depeche Mode rajongóként, és látom azt az igazi művészember benne, aki még a mai napig is, tehát bármikor beszélünk telefonon vagy személyesen, látom, hogy a setlist még mindig formálódik a fejében a tavalyi koncert után, tehát kimondjuk azt, hogy jó ez a setlist, és utána egy héttel később mégis mi lenne, hogyha, tehát a dramaturgiáját az egésznek, és minden nagyon jól össze kell állítani ahhoz, hogy az az ív, ami végig ez az egész utazást fémjelzi, azért az teljes legyen, és pont olyan legyen, ami lennie kell.
Szóval gerjesztettetek egy hullámot, így fogalmaztál, és akkor ez olybá tűnik, hogy olyannyira jól sikerült, hogy nem csak Magyarországon van rátok igény. Van egy olyan produkció, amit megkeresnek külföldről, Németországból, Olaszországból, állítólag Törökországból is vannak már mindenféle ilyen jelentkezések, hogy mi lenne, hogyha fognátok magatokat férfi karral, szimfonikusokkal, énekesekkel, táncművészekkel, szintetizátorokkal, stb. És mennétek, és ott is megcsinálnátok.
Igen, és számomra egyébként az a döbbenetesebben, hogy nem tudom hány olyan magyar produkció volt már a világtörténelemben, ami úgy indult el, hogy bár szerelem projekt volt, és eljutott mondjuk egy MVM arénáig, ahogy az itthon is megtörtént, és most december 10-én ugye jön a második, hogy az előzőnek a felvétele alapján a Berlin Uber Arena részéről az érdeklődés úgy mutatkozott meg, hogy 365 napja van egy évnek, amit be tudnak tölteni bármilyen koncertekkel, nyilván világsztároknak a koncertjeivel, és végül is ott a szabad napokért azért mégiscsak verseny van. És ebben a nagy versenyben azt mondták, hogy nekik ez a produkció kell. Ez egy olyan objektív külső mérce, ami nyilván ismerve azt és tudva azt, hogy ilyen arénákat azért üzletemberek vezetnek, nem csak a művészeti érzékük mozgatja őket, azt is látják, hogy ez érdekli is az embereket, azt is látják, hogy ez azt a színvonalat hozza, ami a világszintű produkciók közé simán befér, és hogy vélhetően ezzel majd még jól is járnak. Szóval ez számomra azért döbbenetes volt, az meg még inkább, hogy közben jönnek az hírek folyamatosan, hogy akkor jövőre már a naptárba beírva Olaszországból, Franciaországból helyszínek. Most kaptam egyébként frissen a hírt, hogy úgy néz ki, az idei decemberi Budapestet követően lesz még egy lengyelországi koncert is a Berlin előtt. Szóval, hogy gyorsan alakulnak itt nagyon a dolgok, és ez számomra az időbenetes, mert itt ez tipikusan az a produkció, ami annyira organikusan szerveződik és él és fejlődik, hogy mindenki csak a dolgával foglalkozik, és nem azzal, hogy ez nagyon sikeres legyen. És a siker úgymond valahol mellékhatása. Ez pedig az én hitvallásommal egyébként nagyon egybeesik, mert azt szoktam pont mondani, hogyha valaki azt mondja, hogyan lehetek sikeres, vagy mit csináljak, hogy még jobb legyen. Én mindig azt szoktam mondani erre, hogy hát, ha az a célod, hogy sikeres legyél, vagy az a célod, hogy sok pénzt keres, vagy ilyenek, akkor el se kezd. Ezt akkor is tudni kell csinálni, amikor nehéz, vagy amikor éppen semmi reményed nincs arra, hogy ebből bármi is lehet, mert akkor vagy valószínűleg igazán benne van a produkcióban, legyen szó a sajátodról, vagy egy bármilyen együttműködésről, és hogyha azt jól csináljátok, és minden körülmény között, akkor a végeredménye, illetve mellékhatása lesz ennek nyilván minden olyan vágyott dolog, amiről most az előbb éppen beszéltünk. De a cél sosem ez. Tehát ez csak egy mellékhatása valójában. Itt azt gondolom, hogy és látva a produkciót, de életemben nem gondoltam azt sem, hogy pont a Depeche Mode kapcsán lesz egy ilyen nagyívű projekt, amiben én is részt veszek, de valójában azt kell mondjam, hogy teljesen váratlan számomra az, hogy ez most éppen merre tart.
Azon gondolkodom közben, és így kezdtük a beszélgetést, hogy mennyire vagy képzett zenész, meg hogy mikkel foglalkoztál az elmúlt évtizedekben. Szóval, hogy számtalan próba van már, meg számtalan stúdiózás van már a hátad mögött, de amikor bemész egy ilyen próbára, vagy kell egyáltalán próbálni velük szimfonikusokkal, férfikarral, az kicsivel másabb, mint amit az elmúlt évtizedekben csináltál.
Ezt a kérdést egyszer valakitől megkaptam, képzeld, a hasonló módon, és akkor is azt tudtam rá mondani, hogy Képzeljétek el, nekem ez teljesen természetes közegem. Tehát az, hogy szimfonikussal együtt, vagy egy férfi karral együtt, ez nekem annyira természetes, mintha egy zongora mellé kellene állni. Szóval ezzel semmilyen problémám nincsen. Van, akinek ez érdekes olyan szempontból, hogy nehéz, meg úristen, most akkor velük hogyan. De valahol az emberben szerintem a dal, a zene mindig legbelül a lelkében, szívében, ugye minden sejtjében történik, és ez egész egyszerűen, hogyha valaki érzi, akkor az együtt mozog ezzel. Nekem a gyerekkorom, félgyerekkorom is mondom, így telt igazából, tehát ez annyira testközeli, hogy igazából ebben inkább kiteljesedek, és nagyon élvezem azt a részét, hogy azok a hangok, amiket egyébként szintetikusan állítunk elő, normál esetben úgymond, meg nyilván nem az ember mindig egy 45 tagú férfi kart maga mögé állítani, ezt van, mondjuk már ki meg a szimfonikus zenekar sem, még ha a stúdióban mindenféle eszközön megvan arra, hogy most már azért sok mindent meg lehet oldani egyszerűen, sőt az AI segítségével most már meg még egyszerűbben, de ez amikor odaállsz, azt érzem, hogy az ős erő jön, és így egy irányba nézünk, és áramlik az egész. Ehhez nem kell nekem külön próbálni, igazából amit próbálni kell, az egy teljesen más dolog. Nekem az volt az érdekes, hogy egyrészt a színpadon mit fog csinálni, mert ott nem különösebben gondolkodtam ezen a részen. Azt hittem, hogy fel kell állni, és akkor majd elének nem is kész, és majd megmondják, hogy ide állj, vagy oda állj. Kivételesen pedig én azt elég mozgékony srác vagyok, de nem. Azt mondták, hogy hát akkor add elő, és kész. Mondom, érted, hát mit lehet csinálni, vagy mit? Tehát, hogy képzeld el, amikor az ember 30 év után arról azon gondolkodik, most végig is mit csinált a színpadon, mert mégsem rólam szól, és hát ez... Tehát, másképp közelítem. Én az a srác vagyok, aki mindig, amikor Depeche Mode koncert van, mindig a közönséggel együtt rajong a színpaddal szemben, és nem a színpadon áll. És most ez egy furcsa helyzet, amikor a színpadon állok, és a Depeche Mode szól, és a közönség velem szemben. Tehát, hogy akkora tisztelettel, hogy ezt értsétek meg, annyira tisztelettel fordulok a produkció iránt, és akkora gyerekkori szerelem ez az egész, hogy nagyon óvatosan merem megérinteni is. És bennem az volt inkább a kérdés, hogy szabad-e elvállalni, hangilag méltó vagyok-e arra egyáltalán, hogy ezt énekelhessem. Nem azért, mert képes vagyok-e, mert elénekelni el tudom, de az, hogy méltó-e a színvonala annak, hogy az én hangom kellően illeszkedik-e oda, aztán kiderült, hogy úgy tűnik, hogy jól összepasszolunk. Szóval ez egy nagyon nagy nehéz döntés volt, de azért gyors volt.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lányi Lalam, énekes, előadó, művész, dalszerző, a Cosmix oszlopos alapító tagja, frontembere, mindjárt folytatjuk.
Rengetegemnek sűrűjében tévutamat követem, ha csak ezt látni, minek megállni, lábnyomaim temetem. Bár tudnám, hol ér el engem a holnap után, nem segíthet senkit. Nézd, mi maradt még utolsó cimborán. Kóbor, hamis csillagok, elvesztem, de még itt vagyok. Nincs, aki hívna, van-e, aki vár, nevemet lassan senki se tudja már. Barátok szavai teperednek. Minek vigyázni, fogok hibázni, még úgyis eleget. Bár tudnám, hogyan fogadsz a kudarcom után, elhidegül minden szempár, a tél utol ér, hiába menni muszáj. Kóba, hamis csillagok, elvesztem, de még itt vagyok. Nincs, aki hívna, van-e, aki vár, nevemet lassan senki se tudja. Elvesztem, most itt vagyok. Nincs, aki hívna, van-e, aki vár. Nevemet lassan, magam sem tudom.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Utállak, mondja a tükörképem, én kikérem magamnak, nem úgy élem, neki balra a feje, nekem jobbra van. Hiába rázom, mást akar. Kalapban sose voltam az érem, másik oldalán fordítva kérem. Ha így se tetszik, ugye nem fogok ragaszkodni, amihez nem tudok. Mert az izguljon, aki nem csinálja semmit, attól legyen őrült a tekintete, hogy a másik kezében ott van a kulcs, ami majd kinyitja, és elindul fele. Utállak, mondja a tükörképem, sarkon fordul és én nem is nézem. Mert az ember az álomnak tagadja, hogy vele volt a legjobb kalandja. De megnőtt a kezem és a fejem is nagyobb, a cukorba mindig lábnyomot hagyok, meg pattanásokat a viharban, és úgy áll a haja, mint a hivatlan. Ezért utállak, mondja a tükörképen, pedig ugyanúgy keltem egész héten, ugyanúgy néztem magamra, gondoltam gombot a falakra. Aki nem csinálja semmit, attól legyen őrült a tekintete, hogy a másik kezében ott van a kulcs, ami majd kinyitja, és elindul arccal a kijárat fele. Mert az izguljon, aki nem csinálja semmit, ami majd kinyitja, és elindul arccal a kijárat, elindul arccal a kijárat, elindul arccal a kijárat fele.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kulturfitness, és még mindig Lányi Lala ül velem szemben a stúdióban, a Cosmix alapítója, énekes, a frontember. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Szervusztok, reméljük, hogy kitartotok még velünk, mert van még miről beszélni.
Igen, a 101 hangról beszéltünk az elmúlt szűk fél órában, 101 voices, mentek majd Németországba, meg Olaszországba, meg mindenféle megkeresések vannak, depes mód előadás, kicsit más megközelítésben, férfi karral, meg szimfonikusokkal, meg rengeteg előadó művészel. A későbbiekben majd visszatérünk még ehhez a topikhoz, viszont akkor most kicsit más, mert hogy neked nem csak ez van az életedben, hanem van egy 31, jól mondom, éve működő együttes, 1995. Tavaly, ha minden jól megy, 100 halombattán futottunk össze, volt egy koncert, ugye?
És
azt láttam, hogy egy órán, vagy kicsivel több, mint egy órán keresztül a srác, aki hát elmúlt már 25 éves, úgy ugrál, mint hogyha nem tudom, a világ összes energiája benne lenne.
Hát a világ összes energiája bennem összpontosul akkor, amikor ott vagyunk együtt a közönséggel, és elfelejtjük azt, hogy végül is mi az életkorunk, és egyébként hogyan illene viselkedni. Szóval a színpad, mondhatjuk azt, hogy az a tér, ahol bármi megtörténhet, és meg is történik természetesen. Igen, a Cosmix most éppen 31. esztendejében van, és ez nem a mi Hozsóval történt találkozásunknak a pillanata, hogyha onnan számolnánk, hanem az első albumnak a megjelenésétől számított ennyi, és ez nagyon durva. Ez mondani is.
Említetted, egy viszonylag nagy számot mondtál, hogy mentek, mint a mérgezett tegér, hogyha fogalmazhatok így. Folyamatos volt ez a bizonyos siker, mert 95-ben, amikor létrejött az együttes, akkor ott azért letaroltátok a slágerlistákat, számtalan olyan dal született, ami a legmagasabb pozíciókban volt, meg benne volt a zenetévékben, meg játszották a rádiók. Ez folyamatos volt, vagy voltak benne, nem tudom, kis hullámvölgyek, mert most azt látom, hogy az elmúlt 2-3-4-5 évben most megint ott vagytok valahol a legmagasabb berkekben.
Hát egy minőségi ugrás, egy változás történt igazából a Cosmix életében. Azt szoktam erre mondani, hogy ideje másképp gondolni a Cosmixra. Ugyanis az a helyzet, hogy a 90-es éveknek a hackney világa, ami ugye jellemezte az egész érát abban az időben, az sokunk számára átalakult. Tehát van egy-két csapat, akik elkezdtek koncertezni, itt például a TNT-t is kiemelném nyilván, akik ma már ők sem haknézni járnak értelemszerűen. Tehát itt azért inkább másfél órás koncertekről beszélgetünk, a hétvégén is pont kettő ilyet csináltunk, és pont megkérdeztem, hogy milyen hosszú bulikat csináltunk, és mondták, hát ez majdnem két óra volt, inkább egy óra 45 perc. Ahol nálunk a színpadon egyébként, a most már a szintetizátor mellett, ugyanúgy nyilván dob, gitár, egyébként hegedű is megfordult, tehát hogy egy rendes élőzenekarral dolgozunk, de nagyon speciális felállásban, ami egyébként a műfajra eleve nem jellemző, és amikor én tanácsot kértem egyébként generációban előttem járó tiszteletre méltó zenészektől, hogy ők hogyan oldanának meg egy-két technikai ügyet, mert én nagyon én technikailag is nekem kell összefognom, és nagyon sok újítást kellett már megtegyek azért, hogy ez a műfaj színpadra állítható legyen. Mindig azt a választ kaptam végül, amikor elmondtam az elképzelésemet, hogy Lala, az a helyzet, hogy ebben a műfajban eleven nem nagyon szokás ezt ilyen élő módon színpadra vinni, és az az elképzelés, és amit most csinálunk egyébként, nem azt mondják, hogy az egyetlen út, de a legjobb út valószínűleg, és igazából még volt, hogy tőlem kértek tanácsot, hogy de mondd már meg, hogy ezt egyébként akkor ezt hogy csinálod. Szóval, hogy nekünk folyamatos kutakodás, folyamatos kísérletezés, tehát van ám ebben progresszió, és igazából az, hogy ez most, amit említettem, az a minőségi ugzás nem csak ennek köszönhető, hanem alapvetően abban az óriási rohanásban, ami 90-es években volt, jelen voltunk, de végigrohantunk valóban rajta. Most pedig vicces, hogy az évi 100 bulival azt kell mondjam, hogy kevesebb bulit vállalunk, mert ez valóban a kevesebbnek számít, de ezek valóban a koncertek világa. Amit te láttál, az egyébként egy kis koncertnek nevezett formátum volt, ami egy órás buli valóban, de az nem a nagy élőzenekaros formátum, ahol nyilván mi is teljes showval, dramaturgiával és a többi érkezünk, de hát ez a folyamat most már 10 éve zajlik, ez az átalakulás a Cosmic számára, és a lehető legjobb úton halad most már az önálló bulik világába. Egy arénát már mi is megcsináltunk önállóan, tehát hogy még mindig azt látom ráadásul, hogy van még hova fejlődni, és az új dalok, amik szépen lassan tartalommal töltik fel, mondjuk úgy, hogy méltó módon a korunkhoz illő témában és megvalósításban, én azt gondolom, hogy ezek pedig egy kicsit még inkább formálják talán az emberek látásmódját is, amikor találkoznak velünk. Arról nem is beszélve, hogy nálunk egyébként minden belefér, hogy azt említettem. Van, hogy 20 másodpercre ACDC-t idézünk és soratán tovább. Szóval minden is van. Ez egy show.
Az új dalokról, most, hogy említed, majd a későbbiekben beszélünk, viszont még vissza ez a bizonyos tavalyi koncert, ez talán a Kisvilág című dal volt, ami előtt zenére azért viszonylag hosszan, de nem biztos, hogy az volt. Beszéltél arról, hogy a földre vigyázni kell, ökolábnyomot csökkenteni kell, stb. Te mindig ilyen meggondolt fazon voltál még a 90-es években is, vagy említetted, hogy ott azért végig rohantunk, és akkor ott azért még nem azon gondolkodtál, hogy akkor ki is vagyok, honnan jöttem és hová tartok.
Ez igaz, de az embernek az alapvető értékválasztása és az, ami mentén gondolkozik, amire építheti majd tudatosan már a saját személyiségét és a belső iránytűje, amerre mutat, azért azt jól megalapozta mondjuk egy neveltetés. Tehát ahonnan én jöttem, ott azért szerintem hagyományos értelemben is, meg mindenféle értelemben azért szerintem megfelelő értékrend volt mindig a minta, és ez jelen volt bennem még akkor is, hogyha én magam is abban az időben, amikor a tomboló örök fiatalságnak még az első lépéseit tettük a 90-es évek közepén, akkor még ez talán nem volt ennyire tudatos, de hogy az idő telik az ember számára, önmagára eleve a saját ideje is egyre értékesebbé válik, egyre jobban értékel mindent, és ezt talán nehéz innen megérteni, mert tudom, hogy nem az a fancy dolog, hogy valaki akár félig meddig közismert, vagy közismert emberként, vagy akár sikeres emberként is az egyszerűséget próbálja hirdetni, mert szeretem én is a jót, a kényelmet, meg szeretem azért a drága dolgokat, soratnám tovább, de valójában a hétköznapokban ezekre nem feltétlenül van szükségem. Nekem a boldogsághoz olykor csak a napsütésre van szükségem, meg arra, hogy az emberek azt mondják, amit csinálnak, és azt csinálják, amit mondanak. Számomra sokkal fontosabbak azok az értékek, amitől én boldognak érezhetem magam. Tehát nem fog boldoggá tenni egy nagyobb ház, egy jobb autó, soratnám tovább. Szóval, hogy az értékrendben valóban a jó megalapozottságra túlmenően úgy formálódott, hogy szép lassan, rengeteg tanulással, nyilván nem csak az iskolázottságom, hogy felsőfokú végzettség, és soratom tovább, hanem én mindig is tanultam. Az életem valójában a tanulásról szól, és ez értendő minden szinten és minden téren. És rájössz arra, hogy mi a valódi érték.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lányi Lala, énekes, előadó művész, a Cosmix alapító frontembere. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Ha mindig ráfigyelsz, mit a vállaidon cipelsz,
túl fog élni, túl fog élni, túl fog élni.
Könny, búcsúzás, meg annyi ócska, meg alkuvás.
Túl fog élni, túl fog élni, túl fog élni.
Vedd észre a fagyban a harmatot, sárban a lábnyomot, ében a csillagot. Ha ott vagy már a mélyben, az sose szégyen, van út, hogy visszatalál. Dobd le már a hátadról a terhet, élni így jó,
élni így jó,
élni így jó,
élni így jó.
Engedd szárnyalni a lelked, mert ez így jó,
mert ez így jó,
mert ez így jó,
mert ez így jó.
Állj, nézd le már, nézd a gazban is nő virág, fényre nyíló,
fényre nyíló,
a csónak áll, az is csak hullámokra vár, új útra hívó,
útra hívó,
útra hívó.
Vedd észre
a fagyban a harmatot, sárban a lábnyomot, ében a csillagot. Ha ott vagy már a mélyben, az sose szégyen, van út, hogy visszatalál. Vedd észre a fagyban a harmatot, sárban a lábnyomot, ében a csillagot. Ha ott vagy már a mélyben, az sose szégyen, van út, hogy visszatalál.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
Hevesen dobog a szívem, érted, kérlek, bocsáss meg még egyszer. Nélküled nincs nagyon élet nekem, miattad élek. Várom a választ, de nem kapom meg, talán nem igazán szeretsz engem, ahogy én téged nehezen értem meg. Mert én éreztem ezt az új érzést, felborul bennem a kontroll, nem tudok rendesen élni a gonddal, mert én sem kaptam egy választ, bűntudat bennem már régóta fáj az ó. Ezt már hagynom kellene most, ezt már hagynom kellene most. De nem megy, de nem megy, ó. Ezt már hagynom kellene most, ezt már hagynom kellene most. De nem megy, de nem megy, ó. Ez nekem egy új élmény volt, kérlek, bocsáss meg, ha ezt elrontottam, tudnod kell, hogy nekem te vagy a fontos. Szívem csak is neked dobbant, fáradtak voltunk, ittasan lehet, ezt nem kellett volna. Megéltük mindegyik napot, pont-pont a gondolataim csak rólad szólnak. Mert én éreztem ezt az új érzést, felborul bennem a kontroll, nem tudok rendesen élni a gondom.
Business. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Lányi Lala, a Cosmix alapító frontembere, énekes előadó művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello.
Továbbra is milyen jó veletek.
Téged hívott valaha valaki Lajosnak?
Igen, mindig ezt szokta viccelődni, amikor megállítanak az út szélén, és lehúzom az ablakot, Lajos, kérem az iratait. Igen, akkor de nem, gyerekkorom óta Lala vagyok, ezt valamikor még a bölcsiben kaptam ezt a nevet, és így maradtam. Szóval ez nem felvett művész név, mondjuk így, hanem ez itt gyerekkorom óta így van.
Kicsit még Cosmixozzunk, aztán utána visszatérünk majd a 101 hanghoz. 1995-ben jött létre az együttes, a Gyöngyhajú Lány az Omega dal feldolgozásával. Ott hirtelen mindenki azt mondta, hogy fú, ez igen, ez valami, aztán utána ontottátok a dalokat. Ha egy dalt kell kiemelni, amire azt mondod, hogy akkor az volt a Cosmix életének a legnagyobb sláger, akkor melyiket mondod?
Hú, hát az egyik legismertebb valószínűleg a Cosmix a házban lehet, de amikor 30 plusz évről beszélünk, akkor inkább évekről, korszakokról beszélünk, még akkor is, hogy a zeneileg azért nem akkora változások történnek, bár itt is történtek, sőt albumon belül is. Azért nálunk mindig jellemző volt az eklektika, de a Cosmixot mindig egy-egy kiemelt slágerrel kapcsolták inkább össze, és azok, akik úgy mélyebben követik, nyilván azok tudják azt, hogy egyébként egy albumon belül is mennyire szélsőségek tudnak megjelenni. Szóval kiemelni a Kis Világot nyilván ki tudnám emelni, később aztán a Holnap után is, de egyébként az első nagy slágerünk ilyen szempontból, ami klub szinten nagyon beindult, és emlékszem, hogy akkor egy akkori zenetévén nagyon sokáig vezette a sláger is, tehát az a Gyöngyhajú Lány után közvetlenül a mától fogva, másképp látom minden dolgot, a mától fogva volt, az nagyon hosszú időn keresztül, az volt az igazi olyan átütés, ami utána nagyon, nagyon sokat jelentett, és ma is játsszuk, bármilyen vicces.
Ezek még ugye az elmúlt évezredben, vagy a 2000-es években született dalok. Most 2026-ot írunk, és már említetted valamikor egy jó 10-15 perccel ezelőtt, hogy a mostanában született dalok. Ezek szerint akkor a Cosmix nem egy ilyen retro nosztalgia együttes, hogy akkor azokat a dalokat játsszuk, amiket megírtunk valamikor 30x évvel ezelőtt, hanem hogy bent ültök a Hozsóval a stúdióban, és akkor próbálkoztok dalt létrehozni.
Hát itt az a helyzet, hogy nem is lenne szerintem túl elegáns, hogyha abszolút csak nosztalgia zenekarként menne a csapat. A nosztalgiát inkább az egész koncert által összefoglalt, nem is tudom mit, azt az energiát gondoljuk ilyennek, de abban nagyon is kellenek az új dolgok, hiszen mi is változunk, a közönségünk is változik, és ahhoz idődalok is szerintem kellenek. Ha ez nem így lenne, akkor én valószínűleg abba hagytam volna egyébként, én nem tudok egy helyben járni. És most épp napokkal ezelőtt végül is most mutattuk be az Örökké Fiatal című dalt először, ráadásul nem is a széles nyilvánosságnak akár videoklip formájában, vagy hivatalos megjelenésben, hanem koncerten. És ez ránk nagyon jellemző, hogy új dalokat először koncerteken próbálunk ki, ilyen verzióban, olyan verzióban, amolyan verzióban, és az Örökké Fiatal az ilyen dupla poén egyébként, mert majd előbb-utóbb biztos egyébként elérhető lesz, de most még tényleg nem jelennek, szóval csak koncert fogjátok látni, hallani. Azt egy lézerhárfával kísérem. És ez egy azért érdekes dolog, hogy abban az időben ez végül is talán a Jean-Michel Jarre-tól lett ismert, azt hiszem. De nem ő volt, aki ezt kitalálta, de a lényeg az, hogy általában lett ismert. És az a lézerhárfázás, ez egy külön izgalmas téma, mert nyilvánvaló, hogy ott a légköri viszonyok és minden számít, egyébként nem is egy veszélytelen dolog, tehát ez elővigyázatosságot is igényel, és a többi, és nagyon nehéz rajta játszani olyat, amit én játszok, mert nyilván a Jean-Michel Jarre oda megy és eljátszik egy kedves lassú dallamot, ami nagyon látványos és teátrális, ezzel szemben én úgy szeretnék rajta játszani, mintha zongora játszanék, de én gyorsan és nagyon pontosan, ez egészen más hol van ahhoz képest, mint amit a Jean-Micheltől láttunk, de a hétvégén, hogy kipróbáltuk, működőképes. Az egyik koncerten a légköri viszonyok iszonyú páratartalom volt, néha akadályozták, hogy megszólaljon a hang, de a másik koncerten tökéletesen működött. Szóval ez egy nagyon izgalmas játék, és ezt új dalokkal összerakva nagyon jó. Tehát ez nekem nagyon kell az, hogy azt érezzem, hogy valahova tartunk, mert folyamatosan fejlődni szeretnék.
Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy sajnos közeledünk a beszélgetés végéhez, szóval születnek új dalok, mentek, folyamatosan koncertek vannak, a 101 hangulom majd még beszélünk az utolsó utáni kérdésben. Említetted, hogy milyen gyökerekkel rendelkezel, milyen zenei gyökerekkel rendelkezel, hogy komoly zenéből indultál, aztán utána jött majd ez a Gellert kapás, és akkor
másfajta zenei stílusban merültél el. Említetted, hogy az édesapád is ezzel foglalkozott, klasszikus komoly zenész. Ő mit szólt hozzá, hogy Lala, a kisfia így más zenei irányba indult el?
Támogató volt, ő pedagógus is volt természetesen, így ezáltal azt kell mondjam, hogy a legjobb irányból kaptam a nevelést, mert láttam rajta, hogy hagyja, terelgetett, megmutatta ugye a világnak minden szegletét zeneileg, amit csak lehetett, de sosem korlátozott, és ez volt a legfontosabb, és szegény, hát ugye 17 és fél volt, amikor ő elment, gyakorlatilag utolsó atyai gondolatai között azért ott volt az, hogy végül is mindegy, milyen zenét csinálsz, csak szívből csináld, és azt műveld maga színvonalon. Ő ezzel fejezte ki azt, hogy ő mennyire elfogadja, független attól, hogy egészen más zenei világból érkezett, azt, amit én akkor lázadó homlokú fiatalként műveltem, egyébként a szó szerint a garázsban is.
Lala, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Várom mindenkit szeretettel, téged is.
Kérdezhetném, mi a sorsod? Most vagy holnap vár rád? Nézd fel, s hogyha látod, érezd, milyen őrizd e csodát.
Kérdezhetnéd, mi a sorsod? Ha beköszön,
magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, amiben most a mai program ajánló következik. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Szia Laci, már amit hoztál.
Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. A média klikken is visszanézhető a Princ a katona, ami egy fekete-fehér 13 részes magyar tévéfilm sorozat. A sorozat egyébként a Magyar Televíziózás második nagy vállalkozása, a Tenkes kapitánya után. A többnyire vígjátéki, olykor drámai vagy krimi elemeket is tartalmazó sorozat egyébként egy nagy siker volt Magyarországon. Rémai László, a fiatal autószerelő, felhőtlenül éli mindennapjait, óriási. Nappal autószervizben dolgozik, délutánonként egy maszek szerelőnél fusizik. Mivel jóképű, pénze is mindig van. Ő a lányok bárványa, és így lesz a Bece neve Princ. A szép napoknak azonban vége szakad, amikor megkapja katonai behívóját. Hát, eddig így az alapsztori. Én ajánlanám mindenkinek, egy igazi hazai klasszikussal van dolgunk, tehát Princ a katona.
Nagyon szépen köszönjük, Laci.
Köszönöm.
Petőfi Rádió mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában a Zempléni Fesztivál művészeti vezetőjével, Hollerun Gáborral, és a mai Kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig a Cosmix alapító frontemberével, Lányi Lalával beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Nagy Feróé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.